Elégia. Lábnyom 2. Baura aznap este kissé fáradtan adott elő az Arisztotelész társaságban. Bár nagy hallgatósága volt, kimerültnek és szórakozottnak érezte magát. Észrevette, hogy nem sikerült meggyőznie közönségét, s hogy vitára kerül majd sor, pedig nem volt kedve vitatkozni. Egy ideig megpróbálta saját hangját figyelni. Sűrűnek, összefolyónak érezte, kádenciáját nehézkesnek, hangsúlyát természetellenesnek, s hiába próbálta a hibákat kiküszöbölni, képtelen volt uralkodni beszédmodorán. Passzívan és kelletlenül hallgatta magát tovább. A közönség is nyomasztotta. Úgy érezte, hogy valami fal választja el az előtte ülő emberektől, hogy végtelen távolságból beszél hozzájuk, és bosszankodott, hogy közölnie kell velük gondolatait. Az arcok egyformáknak látszottak és untatták. Az egész légkör annyira élettelen volt, hogy Bóra elvesztette valóságérzetéből folyó biztonságát, és légüres térben tapogatózott, amelyet nem tudott szavaival kitölteni. Erőszakkal rákényszerítette magát, hogy egyenként figyelje az arcokat. Észrevette közöttük ismerőseit, de idegennek érezte őket, és meglepődött, hogy az arcok egyes részletei most tűnnek szemébe először. Mi van velem? Mondta magában bizonytalanul, amikor következtetéseit összefoglalta. Miért olyan közömbös nekem az, amit előadok? Előadásának vázlata kifogástalanul megrögződött agyában, úgyhogy tétovázás nélkül és biztosan beszélt, különben is olyan szemléletet ismertetett, amelyet már régen hordozott magában, amely valamilyen különös ihletettség percéiben villant fel benne, és azóta meggyőződésévé vált. Mégis, amikor most az előadóterem szokatlan csendjében hangosan fogalmazta meg nézeteit, furcsának, idegennek érezte őket. Hiszen mindez igaz, mondta magában. Ez a puszta és világos igazság. Olyannyira, hogy már semmi sem az enyém belőle. Csak tényeket állítok, amelyeknek semmi közük hozzám. Visszaemlékezett, mennyire közeliek, mennyire személyesek, az övéi voltak ezek a gondolatok, amikor sugallatként eszébe jutottak. Mennyire szenvedett, amikor meginoktak, s mennyire örült minden bizonyítéknak, amely megtámasztotta őket, mintha a felfedezett igazság az ő személyes sikere lett volna, igen, akkor ezek a gondolatok az ő belső életével azonosultak. De ma már ez mind csak igazság, csak valami külsőleges, személytelen disziplína, amely vele már nem függ össze. Valami annyira élettelen elem, hogy önkéntelenül sietni kezdett, csak hogy megszabaduljon tőle. De minél jobban sietett, annál jobban kínozták a saját szavai. Idegenül, absztrakt módon hangzottak, és élesen elhatárolódtak attól, amit tulajdonképpen mondani akart. Pedig minden szó, minden fordulat régen beleidegződött az agyába, és most mégis valami agyonismételt szöveg módjára süketen, csak nem kínosan hangzott. Elhatározta, hogy már csak az előadás végére fog gondolni. Minden szóval közelebb férkőzött a befejezéshez, s merev következetességgel haladt feléje. Csak vége legyen már. A hallgatóság feszülten figyelt. No végre megfogtam őket, érezte Bóra, most bebizonyítom nekik az igazamat, most jönnek a nagy argumentumok. Istenem, csak semmi apátia, csak semmi gyengeség. És hirtelen kihagyott egy csomó érvet, s mintha valami fonalat vágott volna ketté, váratlanul befejezte az előadást. Az arisztotelésziak elégedetlenek voltak. Néhány hozzászóló felállt, kérdéseket intézett és kifogásokat emelt. Bóra csak félig fogta fel, mit beszélnek. Most, hogy gondolatait mások szájából hallotta, még idegenebbnek, még igazabbaknak érezte őket. Minek védjem hitelüket, gondolta magában tompa szomorúsággal, hiszen nekem semmi közöm sincs hozzájuk. Amit mondtam, az a puszta igazság, semmi több, csak az igazság. Engem ez nem érint. Mégis válaszolt, de nehezen beszélt, erőszakkal összpontosította figyelmét, de érezte, hogy érvei meggyőzőek, termékeny talajra találnak, s hogy ügye ismét győzedelmeskedik. De hiszen ez nem az én ügyem, ismételgette magában csodálkozva. Újabb vitatkozó állt fel, kefehaja vad kifejezést kölcsönzött arcának. Kérem, határozza meg az igazság fogalmát, Kezdte harciasan. Nem noetikát adtam elő, ellenkezett Bóra. Engem mégis nagyon érdekel ez a kérdés, mosolyodott el gúnyosan a felszólaló. Eltér a tárgytól, panaszkodtak az arisztotelésziak. Elnézést kérek, mosolyogott tovább győzelmesen a tüskehajú vitatkozó. A kérdés a tárgyhoz tartozik. Nem tartozik, zúgott a társaság. De igen, jelentette kiváratlanul Bóra. Akkor válaszoljon, kérem, követelőzött a felszólaló. Bóra felállt. Kérem az elnökséget, szíveskedjék lezárni a vitát. Az arisztotelésziak elámultak. Jobb volna, ha megvitatnánk a kérdést, szólalt meg az elnök. Kötelessége megvédeni a társaság által elfogadott szabályokat. Persze semmire se kényszeríthetem önt. Nincs mit hozzátennem az előadásomhoz, mondta Bóra megátalkodottan. Az arisztotelésziak nevettek. Az előadás megbukott, és az elnök nem tehetett egyebet, mint hogy befejezetnek nyilvánítsa az ülést, és sajnálatát fejezze ki amiatt, hogy a társaság tagjai kénytelenek lemondani az oly érdekesnek ígérkező vitáról. Bóra száraz torokkal és üres fejjel végre kitámolygott az épületből. Lágy téli este volt, havazás előtti csend. Még a villamos csengők is diszkréten szóltak, mintha vattával vonták volna be őket. Bóra hallotta, hogy valaki fut utána, és megpróbált elrejtőzni egy fa mögé. De követője felfedezte, és kifulladva megállt előtte. Holecsek vagyok, mondta gyorsan. Megismertem előadás közben. Emlékszik rám? Nem, felelte Bóra bizonytalanul. Tavaly találkoztunk, annál a lábnyomnál a hóban. Aha, mondta vidáman Bóra. Persze, ön volt az. Igazán örülök. Sokszor gondoltam önre. No, megtalálta a többi nyomot? Ó, nem. Persze sokáig kerestem. Miért nem felelt az előadás után az utolsó kérdésre? Nem tudom, nem volt kedvem. Pedig nyugodtan mondhatom, engem csak nem meggyőzött. Olyan világos volt minden, amit mondott. Mikor az a tüskehajú pojáca előállt a kérdésével, fel akartam ugrani, hogy oda mondjam neki. Micsoda értelmetlenség ez. Egy órája hallgatja az igazságot, és most megkérdezi, hogy mi az igazság. Hiszen hallotta a megdönthetetlen bizonyítékokat. Semmi hézak, semmi hiba nem volt bennük. Minden, ami elhangzott, elejétől végig racionális érvsorozat volt. Mondja Bóra úr, miért nem válaszolt neki? Minek válaszolni? Felelte Bóra leverten. Nem tudom, mi az igazság. Tudom, hogy minden, amit mondtam, világos, logikus, helyes, ahogy akarja. De amikor először merült fel a fejemben, akkor nem volt se logikus, se világos. Akkor olyan bizarnak éreztem az ötleteimet, hogy néha nevetnem kellett rajtuk. Bolondnak hittem magam. És végtelenül boldog voltam. Pedig az egészben nem volt egy csöpnyi észszerűség sem. Nem tudom, honnan eredtek a gondolataim. Olyan céltalanul, olyan egészen céltalanul kóvályogtak bennem. Lábnyomok, amelyek sehonnan sem jönnek, és sehova sem vezetnek. Emlékezett vissza hirtelen Holecsek. Igen, és most rendszert, vagy talán igazságot csináltam belőlük. Minden világos és logikus. De akkor, nem tudom, hogyan fogalmazzam meg, olyan furcsa volt az egész, szebb, csodálatosabb, mint most. Semmi sem következett belőle, semmire se volt jó. Tudtam, hogy még más, merőben ellenkező gondolatok is felmerülhetnek. Ugyanolyan szépek, ugyanolyan természetfelettiek. A korlátlan szabadság érzete élt bennem. Semmit se lehet megcáfolni, ami tökéletes. Csak amikor igazságot kezdtem csinálni a gondolataimból, csak akkor fogott el az az érzés, hogy az egész anyagszerűvé válik a kezem között. Sok mindent meg kellett döntenem, hogy csak egy valami maradjon, az igazság. Bizonyítanom kellett, meggyőző érveket keresnem, logikusnak, világosnak kellett lennem. De ma, előadás közben megértettem. Akkor, igen, akkor közelebb voltam valamihez, valami máshoz, tökéletesebbhez. És amikor a dühöngő megkérdezte, mi az igazság, már-már azt feleltem neki, az igazság nem fontos. Jobb ilyesmit nem mondani, vélte Holecsek meggondoltan. Van valami, ami több az igazságnál. ami nem köt, hanem felszabadít. Voltak olyan napjaim, amikor szinte elragadtatásban éltem. Olyan szabad voltam akkor, semmit sem láttam természetesebbnek, mint a csodákat. A csodák csak abban különböznek más eseményektől, hogy szabadabbak és mindenek fölött tökéletesek. Csupán szerencsés esetek ezer meg ezer balsiker és véletlen között. Milyen közel állt akkor hozzám az a lábnyom? De később az igazság szempontjából gyűlölni kezdtem. Ó, mondja, valóban láttuk azt a lábnyomat? Láttuk. Igazán annyira örülök, hogy találkoztam önnel, mosolyogott Bóra. Tulajdonképpen vártam önt. Gyerünk el valahova. Ahová önnek kedve van. Úgy kiszáradtam azon a katedrán, mint a tehénlepény az országúton. Képzelje el, voltak pillanatok, amikor láttam magam, mintha a hallgatóság között ülnék. Találtak egy borozót, és bementek. Bóra felhevült, sokat beszélt, és kinevette az arisztotelésziakat, mialatt Holecsek némán forgatta ujjai között a poharat. Úgy-úgy, gondolta magában Bórát figyelve. Mit is keresel tulajdonképpen, te nyugtalan ember? Csodát fedeztél fel valamiben, és a csoda nem váltott meg. Megismerted az igazságot, és nem vetetted alá neki magad. Nagy sugallataid voltak, és nem izzították fel tartósan az életedet. Ó, ha nekem olyan szárnyam lenne, mint neked. Szárnyas lélek, hát csak azért tudsz repülni, hogy mindent lejts a magasból. Hogy sehol se legyen fészked, és soha se lejj nyugalomra. Hogy az üresség birodalmába repülj, és ott a térrel beszélges, vagy a semmivel simogattasd a melledet. Ha én ismerném meg a csodát, meg lennék mentve. Ha én találnám meg az igazságot, Istenem, hogy ragaszkodnék hozzá? És ha belém csak egy icipici isteni szikra repülhetne, olyan lennék, mint a kápolna, amelyet örökmécs világít meg. Ha maga az égő csipkebokor beszélne hozzád, akkor sem üdvözülnél. De a szemed lángszem, és Istent a bokorban és a csalánban is felismered. Én viszont vak vagyok, anyag csupán, és nem tudok csodát csinálni. Ó, neked az egyiptomi fogság hiányzik, hogy a hit megválthasson. De ki tudna téged fogságba ejteni, te röpke, istentelen szellem? Emlékszik, hajolt hozzá Bóra, amikor tavaly afölött a nyom fölött álltunk, ön azt mondta, hogy talán valami Isten ment arra, és hogy követni lehetne az útját. Ó, nem, borult el Holecsek arca. Egy Istent nem lehet detektív módszerekkel megtalálni. Hát hogyan? Sehogy. Csak várni lehet, amíg az Isten fejszéje elvágja a gyökereinket, és akkor megértjük, hogy csak csoda által állunk a lábunkon. És ha ezt megértjük, akkor már nem kerülünk ki többé a bámulat és egyensúly bűvköréből. Az öngyökereit már elvágta az Isten fejszéje? Nem. A sarokban álló asztal mellől felemelkedett egy ember, és feléjük tartott. Nagy termetű volt, és erős, széles arcú, vöröses hajú, egyenes tekintetű. Megállt útközben, és mélyen elgondolkodva nézte Bórát, mintha nagy távolságban lett volna tőle. Mi van? Csodálkozott Bóra. Az ember nem felelt. Csak mintha közelebb jött volna a szeme, egyre figyelmesebben, egyre szorosabban, egyre kutatóbban nézte Bórát. Maga nem Bóra úr? Mondta hirtelen. Bóra felállt. De igen, és maga kicsoda? Nem volt magának bátyja? Van bátyám, valahol külföldön él. Mit akar vele? Az ember leült az asztalukhoz. Hát az úgy van, kezdte bizonytalanul, s hirtelen Bórára emelte a szemét. Ugyanis én vagyok a maga bátyja. Bórát határtalan, szinte bolondos öröm fogta el. Te? Tényleg te vagy? Én, mosolygott az ember. Hogy megy a sora? Az ördögbe is, miért beszélsz így? Miért magázol? Megszoktam, felelte az ember, és megpróbált elmosolyodni. De az arcán csak összpontosult figyelem tükröződött. Az édesanyánk hasonmása, mondta, és ujjával körtírt Bóra arca köré. Nem ismertelek volna meg, mondta Bóra lelkesen. Istenem, annyi év után, mutasd magad. Apára hasonlítasz. Igen, apára. Lehet. Micsoda véletlen, lelkesedett Bóra. Egészen véletlenül tértünk be ide, Holecsek barátommal. Nagyon örvendek, mondta az ember méltóság teljesen, és oda nyújtotta Holecseknek nagy forró kezét. Mi van veled? Kérdezte Bo úr bizonytalanul. Semmi. Üzleti úton vagyok itt. Van valamim lent délen, valami kis iparom. Elmentem haza is, ha már itt vagyok. Én nem voltam otthon a szüleink halála óta, vallotta be Bo úra. A házunkat lerombolták. Valami iskola vagy mi áll a helyén, csúnya téglaépület. Be is mentem, de megkérdezték, hogy mit akarok. Buták, nem tudtak sebbit. De szemben még áll az a kis ház, ilyen alacsony, mutatta. Nem tudom, tétovázott Bo úra, nem emlékszem. A vöröses ember előrehajolt és erőlködve gondolkodott. A két szeme, mintha közelebb került volna egymáshoz, amint minden erejét megfeszítve egyetlen dologra próbálta összpontosítani a figyelmét. Ó, igen, igen. Az öreg Hanusek lakott abban a házban, kiáltotta végre örvendezve. Hanusek, a koldus. És a lányai, ragyogott fel Bo úr arca. Úgy van, mindig piros volt a szemük, mert fájt. Piros kör volt a szemük körül. És én hozzájuk jártam enni. Erről nem tudok, csodálkozott Bo úr. Bizony, kenyeret pirítottak nekem a Sparhelten. Amit az öreg összekoldult, kenyérhajat meg egyebet, borsót. Szörnyű dolgokat. Mindent megettem. Aztán lefeküdtem a koldus ágyába, és a tetveit tápláltam. Ezért hívtunk oly gyakran hiába, mosolyogott Bo úr. Nem. Amikor hívtatok, fent voltam a lejtőn, a magas fűben. Ilyen magas fű volt ott. Senki se ismerte azt a helyet, de nekem volt ott egy gödröcském. Abba belebújtam, mint a nyúl, és néztem a házunkat. Jól láttam, hogy édesanyánk kiszalad a küszöbre, hív, keres, sírva fakadt szeretetében és aggodalmában. Kínzó, de ugyanakkor édes érzés fogott el, meg akartam halni, de a világért sem szólaltam volna meg. Nem akartam, hogy meglásson, csak titokban integettem neki. Szerettem volna magamat megmutatni neki, de csak egy kicsit, egy pillanatra, hogy ne ismerjem fel. Bizony sokszor keresett, emlékezett vissza Bo úr. Tudom. Mindig ki akartam próbálni, vajon keres-e majd. Lélegzetemet visszafojtva ültem ott, és vártam, hogy feljöjjön. De nem jött föl. Csak hívott, keresett, sírt. Aztán már csak hívott és keresett, de nem sírt. Egyszer meg már ki se jött a küszöbre. Akkor estig vártam ott fenn a fűben, féltem. De édesanyja nem jött. Azóta nem mentem fel a lejtőre. Elkezdtem csavarogni egyre messzebbre, egyre messzebbre. Hol élsz most? Afrikában. Azt hittem, senki se szeret, azért csavarogtam. Meg akartam próbálni, történik-e valami, ha nem vagyok otthon. Szerettem az ilyen érzéseket. Ó, otthon senki se beszélt velem. Hát elmentem beszélgetni az útkaparókkal. Leültem a kavicshalomra, és elbeszélgettem velük. Az öreg Hanusek se beszélt soha, csak káromkodott egy kicsit. De a lányai sokat beszéltek, halkan, de sokat. Mit csináltál aztán, hogy elmentél? Kérdezte Bo úr bátortalanul. Hát, a vöröses ember elgondolkodott. Bo úr feszülten várt. Talán mégis mond majd valamit magáról. Oly sok távolság és idő tolakodott közénk, hogy nincs annyi szó, ami ezt a hézagot kitölthetné. Nézd, bátya, üljünk évekig így egymás mellett, és beszélgessünk mindenféle apróságról, mindennapi jelentéktelen dolgokról, mindenről, amit tudunk, hiszen annyi szürke kis dolog van a világon, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket, és megérteti őket egymással. De a nagy testvér csak cigarettázott, időnként köpött egyet, és mereven nézte a földet. Bo úrában régen elfelejtett gyermeki érzések ébredtek. Ez ő, a bátyám, aki azt csinálhat, amit akar, akinek titkai vannak. Mindent szeretnék tudni róla, de ő nem mond meg nekem mindent. Mindent el szeretnék neki mondani magamról, de ő nem kérdez. Ó, soha se fogom őt megérteni. Milyen gyakran láttam, amint megérkezik valahonnan, az arca szórakozott, titokzatos és jól lakott, mint a macskáé, ha kegyetlenül és gyönyörrel verebet tépett szét és evett meg. Aztán fáradtan s bűnös kielégüléstől ragyogó szemmel jön le a padlásról. Milyen gyakran mentem el azokra a helyekre, amelyeket te elhagytál, hogy megkeressem, amit te felfedeztél vagy elrejtettél, de hiába forgattam fel mindent, csalódottan és szegényen tértem vissza, mert minden dolognak csak a pókhálós fonákját találtam meg. És ma is olyan az arcod, mint akkoriban. Most is titokzatosan térsz vissza valahonnan, mint akkor, mint a macska, élvezettel emlékezve és már előre élvezve a következő vállalkozás gyönyörét. Hát, mondta hirtelen a nagy testvér, mint egy megkönnyebbülve, elmegyek. Nagyon, nagyon örülök, hogy láthattam. Búra zavartan felállt. Én is nagyon örülök, de hát maradj még. Annyi éve nem láttuk egymást. A nagy testvér felvette a kabátját. Igaz, sok-sok éve, nagyon sok éve. Az élet túl hosszú. Mind a ketten zavartan álltak egymással szemben. Nem tudták, hogyan váljanak el. A nagy testvér lehajtotta a fejét, mintha keresne valamit, valami jobb, tisztább szót. Erőlködve mosolygott és mozgatta az ajkát. Nem akar pénzt, horgantotta végre. Nekem van belőle elég. Nem, nem, védekezett Búra végtelenül boldogan és meghatottan. Nem, kérlek, nem, nincs szükségem rá. De nagyon jó vagy, köszönöm. Hát menj, Isten veled, Isten veled. Miért nem fogadja el? Morogott a nagy testvér tétovázva. Nekem nem kell. No, ahogy akarja, Isten vele. Megfordult és elment. Magasan, egyenesen. Csak a fejét hajtotta kissé féloldalt. Holecsek egészen az ajtóig kísérte szemével, s látta, ahogy visszafordult, és búcsút intett, mielőtt kilépett az ajtón. Búra a földet nézte. Itt felejtette a botját, kiáltott fel hirtelen Holecsek, és már szaladt is a bottal a nagy testvér után. Örült is, hogy kicsit egyedül hagyhatja Búrát. A lépcsőn meghallotta a távozó nagy testvér lépteit maga előtt. Halló, uram! Két ugrással fent termett a lépcső tetején, és kilépett az ajtón. De az utca üres volt. Nedves hó esett, és azonnal elolvadt a járdán. Holecsek megdöbbenve nézett vissza a borozó bejáratába. Semmi, csak a lefelé vezető üres lépcsők. A faltól két ember alak vált el, rendőrök. Nem jött ki innen valaki az imént? Kérdezte Holecsek. Mit lapott el? Semmit. Merre ment? Senki se jött ki, mondta az egyik rendőr. Mióta itt vagyunk, senki se jött ki a borozóból. Legalább 10 perce állunk itt, tette hozzá a másik. Talán még lent van az illető. Nincs, felelte ámulva Holecsek. Néhány lépéssel előttem ment fel a lépcsőn. Lent felejtette a botját. A botját, ismételte a rendőr elgondolkodva. Senki se jött ki az ajtón. De hát nem tűnhetett el, kiáltott Holecsek szinte haragosan. Nem igen, helyeselt a rendőr vigasztalóan. Menjen vissza, uram, szólalt meg a másik rendőr. Havazik. Azt hiszik, hogy részeg vagyok, mondta magába a Holecsek. Pedig csak egyetlen pohár bort ittam. Mi ez az érthetetlen dolog megint? Néhány lépéssel volt csak előttem, magyarázta ismét kedvetlenül. Hát mégse tűnhet el egy ember csak úgy, minden további nélkül. Ha kijött volna, akkor maguk látták volna, nem? A rendőr blokkfüzetet vett elő a zsebéből. Hogy hívják azt az urat? Ostobaság, húzta el a száját Holecsek. Mit akarnak vele? Nem lehet tudni, mi történt vele. Talán valami baleset érte, vagy Holecsek száját vad harag rántotta félre. Ha csak erről volna szó, kiáltotta, és becsapva az ajtót, lerohant a lépcsőn. Búra sajnálkozással eltelve ült a bora fölött, sokat ivott, és alig vette észre, hogy Holecsek nincs mellette. A bátyja eltűnt, jelentette Holecsek remegve az izgalomtól és a hidegtől. Búra megcsóválta a fejét. Ez jellemző rá. De engedje meg, szólt közbe Holecsek türelmetlenül. A bátyja valóban eltűnt, a szó fizikai értelmében. Felment a lépcsőn, és eltűnt. Ki se ment az ajtón, és egyszerre nem volt sehol, mintha a föld nyelte volna el. Igen, mintha a föld nyelte volna el, bólogatott Búra. Mindig ezt csinálta. Elrohant, senki se tudta hova, aztán olyan furcsa, önmagába mélyedt arccal jött vissza, mintha többet látott volna, mint amennyit mások fel tudnak fogni. Az ördögbe is, értse meg! Most nem rohant el, hanem eltűnt, hiszen ez abszurdum. eltűnt a lépcsőn. Két rendőr állt a kijáratnál, és nem látták kijönni. Különc, valóban különc, mindig is az volt. Már gyerekkorában is. Világkerülő, kiszámíthatatlan, változékony, kegyetlen és szórakozott. De Bóra úr, hát nem akarja megérteni, amit mondok, erőlködött Holecsek. Eltűnt, mint a kísértet, mintha keresztül ment volna a falon. Értem, értem, hogy ne érteném. Mindig ilyen mértéktelen volt minden tekintetben, és álhatatlan. Soha se törődött azzal, hogy mit szabad és mit nem szabad. Mintha nem lett volna lelkiismerete. Mintha nem ismert volna korlátokat. Ó, ha tudná, hányszor ejtett bámulatba bennünket a viselkedésével. De hát, hogy lehet így eltűnni? Nem tudom. A bátyám nem járt iskolába. Fogalma sincs a tudományról. Egyáltalán nem tudja, mit lehet és mit nem. Minden tudást megvetett. Holecsek az asztalra csapott. De hát nem ezen múlik most. Hát min múlik? Kérdezte Bóra, s békésen Holecsekre emelte szemét. Senki sem tűnhet el csak úgy egyszerűen. Értse meg, vannak a világon fizikai korlátok, tudom. Ezt már ott is mondta annál a lábnyomnál. Fizikai korlátok. Mintha olyan fontosak volnának önnek. Nézze, sok mindent láttam, és sok mindent olvastam életemben, de semmit sem értettem meg jobban, mint Jairus lányának feltámasztását. Láttam egy halott lányt. Ó, ebben az egész undorító mechanizmusban csak egyetlen dolog volna igazán természetes. A csoda. Egyedül a csoda felel meg az ember lelke mélyén meghúzódó vágyaknak. Igen, a csoda, válaszolta Holecsek. Megmenteni valakit, meggyógyítani a betegeket, és mindenekelőtt feltámasztani azokat, akik fiatalon haltak meg. De mire való, és kinek használ az, amit az imént láttam? Ha vannak csodák, miért olyan céltalanok? Hiszen semmi, de semmi sem következik belőlük. Még ha senkinek semmi haszna sincs belőlük, akkor is csodák. Bennünk, magunkban is történnek események, játszódnak le folyamatok. Talán teljesen céltalanul, semmi értelmük, legfeljebb az, hogy önmagukban tökéletesek. A szabadság hirtelen jött pillanatai. Még ha csak pillanatok is. Ha a dolgok lelkünk természete szerint mennének végbe, történnének csodák.